Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 84. Zsoltár első verszakát énekeljük el. A 84. Zsoltár első verszakát, az ének így kezdődik. Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak. Foglaljuk el a helyünket, és a 295. számú énekünket énekeljük el mind a két verszakával. A 295. dicséretünk mindkét verszakát énekeljük tehát. Az első verszak így kezdődik. Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel, kárhozattól óvtál engem bűnös szívem óveddel.
Thank you.
mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz és élő Isten. Amen. Hallgassuk meg figyelemmel Isten igéjét Márk evangéliumának 3. fejezetéből, a 22-től a 30-ig terjedő verszakokat. Tehát Márk evangélium a 3. fejezetéből olvasom, a 22-től a 30. verszakig terjedő ige szakaszt. Jézust Belzebub szövetségesének mondják. Az írástudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek le, azt mondták, hogy Belzebub van benne, Jézusban, és hogy az ördögök fejedelmének a segítségével űzi ki az ördögöket. Jézus odahívta őket, és példázatokban szólt hozzájuk. Hogyan űzheti ki a sátán a sátánt? Ha egy ország meghasonlik önmagával, nem maradhat meg az az ország. És ha egy háznép hasonlik meg önmagával, az a háznép sem maradhat meg. Ha tehát a sátán önmaga ellen támadt és meghasonlott, akkor szintén nem maradhat meg tovább, hanem vége van. Viszont senki sincs, aki egy erős ember házába hatolva el tudná rabolni annak javait. Ha csak előbb meg nem kötözi azt az erős embert, akkor kirabolhatja a házát. Bizony, mondom néktek, minden bűn meg fog bocsátatni az emberek fiainak, még a káromlások is, bármennyi káromlást szólnak. De ha valaki a szent lelket káromolja, az nem nyer bocsánatot soha, hanem vétkes marad bűne miatt örökké. Azt terjesztették ugyanis, hogy tisztátalan lélek van benne. Isten tegye áldottá az ő igéjét, az ő igéjének hallását, befogadását és megcselekedését. Most imádkozzunk azért, hogy ez valóban így legyen. Foglaljuk el a helyünket. Mennyei Atyánk, köszönjük neked egyszülött fiadat, Jézus Krisztust, aki eljött közénk a mennyből, ide, a bűnös emberek közé, hogy a szeretetről, a tőled való szeretetről tegyen bizonyságot. Tudjuk, Urunk, hogy a te igéidet szólta és szólja ő ma is közöttünk, beszél hozzánk, a szívünkre beszél, meggyőz minket a te igazságod felől, és az üdvösség ajándékát kínálja a mi számunkra. Mennyei Atyánk, hisszük azt is, hogy az Isten tiszteleten, az ige hirdetésben te magad szólalsz meg, és beszélsz a mi lelkünkre. Fohászkodunk hozzád egyszerű, bűnösként esendő szavakkal, könyörülj meg rajtunk, Atyánk. Könyörülj meg rajtunk szent fiadért, Jézus Krisztusért, szólj hozzánk a te igéden keresztül, hadd lehessenek azok a szavak, többet mondó szavak, mint csupán emberi szó. Áldj meg bennünket, Urunk, segíts, hogy igédre figyeljünk, ne engedd, hogy elkalandozzunk, olyan sok minden van a mi szívünkbe, olyan sok minden foglalkoztat bennünket, mit kell még csinálnunk, milyen feladatok várnak ránk, akár a mai napon, vagy a jövő héten. Add, hogy ki tudjuk kapcsolni ezeket, és most a te igédre tudjunk figyelni. Áld meg ezt az Isten tiszteletet, áld meg a mi együttlétünket, Jézus Krisztus nagy nevéért. Amen. A 164. dicséretünk 3. verszakával folytassuk tovább Isten tiszteletünket. A 164. dicséretünknek a 3. verszakát énekeljük el. Dicsőségnek napfénye Istentől jött világosság, indítsd lelkünk készségre, nyisd meg fülünk, szívünk és szánk.
Testvéreim, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most az előbbi igeszakaszunk folytatásából hangzik hozzánk, Márk evangéliuma 3. fejezetéből, a 31. verstől a 35. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Ekkor megérkeztek anyja és testvérei, kint megállva beküldtek hozzá, és hívatták őt. Körülötte pedig sokaság ült, és szóltak neki. Íme, anyád, a fivéreid és nővéreid odakint keresnek téged. De ő így válaszolt nekik. Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? És végignézve a körülötte körben ülőkön, így szólt. Íme az én anyám, és az én testvéreim. Aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem és az én anyám. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Múlt vasárnap az az örömhír melengedhette meg a szívünket, hogy Jézus Krisztus, a mi legidősebb bátyánk, ha mi az Isten akaratát cselekesszük. Hallottuk, maga Jézus mondta ezt, aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem és az én atyám. Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele 8. rész 29. versében pedig ezt olvashatjuk. Jézus Krisztus az elsőszülött sok testvér között. Vagyis ő az én legidősebb bátyám az Isten nagy családjában, akire én mindenféle körülmények között számíthatok. Akinek irántunk való szeretete feltétel nélküli. Aki elhagyta a mennyei dicsőséget, az ő lakóhelyét, a tisztaságot, és eljött erre a földre. Eljött ide közénk emberek közé, hogy mi, akik elszakadtunk Istentől, igazi, értelmes, emberi életet tudjunk élni. Az a Jézus Krisztus, a legidősebb bátyánk, hallottuk ezt is, a múlt vasárnapi istentiszteletünkön, aki Úr a természet erői fölött, akinek szavára érintésére betegek gyógyultak meg különböző testi-lelki nyomorúságaikból, és akinek a halál is kénytelen engedelmeskedni. Az a Jézus Krisztus a legidősebb bátyám, akinek adatot minden hatalom menjen és földön. Testvérek, mi ennek a tudatában élhetünk, végezhetjük a munkáinkat, nevelhetjük a gyermekeinket. Mai istentiszteletünkön ígéretem szerint arra figyelünk, kik is tekinthetnek hát így Jézus Krisztusra, mint legidősebb bátyjukra. Aki az Isten akaratát cselekszi, mondta Jézus. És a legelső gondolat, ami származik ebből, és amire érdemes nekünk odafigyelni, az az, hogy nem azt mondta Jézus, hogy a jó emberek az ő fivérei. Az először olvasott igeszakaszból tudjuk, hogy Jézus egy kijelentésének előzménye az írástudókkal folytatott beszélgetése. És mégsem emlegeti őket példaként, hogy lám itt vannak ezek az emberek, ezek a jó emberek, pedig ők aztán igazán koruk jó emberei voltak. Az írástudók többsége a farizeusok köréből került ki ugyanis, és a farizeusok nevét hallva eszünkbe juthat rögtön Jézus Krisztusnak egyik példázata, a farizeusról és a vámszedőről szóló. Hogyan imádkozott a farizeus ott a templomban? Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. Nem ismerős nekünk ez a gondolkozás? Nem szoktunk mi is így beszélni olykor, hiszen olyan jól esik nekünk is, valljuk meg, nyugtázni a jó cselekedeteinket. Mennyi jót tettem már? De vajon belegondoltunk-e már egyszer is abba, hogy miért tesszük a jót? Hogy egyáltalán mi vezet közben bennünket? Mi indít egy-egy jó cselekedet végrehajtására? Mit akarunk vele elérni? Isten azokban a jó cselekedetekben tud igazán gyönyörködni, amelyek iránta érzett hálánkból fakadnak, amelyek gyümölcsök. Krisztusba oltott életünk gyümölcsei. Maga Jézus mondta ezt, nélkülem semmit sem cselekedhettek. Akik viszont valóban az ő követői, akik megmaradnak benne, azok élete ilyen gyümölcsöket terem. A heidelbergi KTS így fogalmazza meg, lehetetlen, hogy akik igaz hit által a Krisztusba oltattak, a háládatosság jó gyümölcseit ne teremjék. Az írástudók életéből ezt hiányzott. Ezért nem csak, hogy nem hozta fel őket példaként Jézus, amikor a testvéreiről beszélt, hanem más alkalommal nagyon is kemény hangnemet ütött meg velük kapcsolatban. Egymás után 8-szor is így kezdte a mondani valóját. Jaj nektek! Írástudók és farizeusok. Amikor Jézus a testvéreiről beszél, akkor még csak nem is azt mondta, hogy akik hiszik Isten létezését, azok az ő testvérei. Az írástudók, akikről szó volt itt már, hittek Istenben, hitték azt, hogy ő él, hogy létezik. Ők ne hitték volna, hiszen a Tórát, az Isten törvényét mindenek fölött tisztelték. Erről voltak ismertek, erről voltak nevezetesek. Ők voltak a Tóra hivatalos magyarázói, akik kutatták, akik magyarázták és tanították az Isten törvényét. Képzett teológusok voltak tehát. Az emlegetett jajmondások élén mégis ez áll. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt. Ti magatok nem mentek be, és azokat sem engeditek be, akik be akarnak menni. Ezek az írástudók a törvény értelmének a megragadása helyett, ugyanis egyre inkább már a törvény betűjén rágódtak, és Jézussal egyre élesedő ellentétbe kerültek, mert a személye, munkássága, a tettei, a tanítása jól kidolgozott vallásos rendszerükben nem volt beleilleszthető. Pedig a mennyek országa Jézus Krisztusban közelített el az emberhez. Ennek ellenére hallottuk az első ige szakaszból, hogy itt már egyenesen azzal vádolják meg Jézust, hogy Beelzebub van benne, hogy az ördögök fejedelmének a segítségével űzi ki az ördögöket. Vagyis valami rettenetes módon ördöginek mondják azt, ami isteni. Pokoli erőknek tulajdonítják azt, ami mennyei. Máté evangélista azt is leírta, hogy Jézus éppen egy vak és néma ördöngöst gyógyított meg akkor. A sokaság pedig, amely látta a csodát, elkezdte egymás között mondogatni, hogy nyilván ez a csodálatos valaki, ez a Jézus, a Messiás, akiről a proféták szóltak. Tehát már elkezdtek hinni Jézusban az emberek, mint Messiásban. És az írástudók azt érezték, azt gondolták, ezt meg kell akadályozni. Letagadni, hogy itt valóban csoda történt, nem lehet, hiszen ott van előttük, közöttük a meggyógyított ember. Más fegyvert kell alkalmazni, amivel az emberek ébredező messiás hitét el lehet folytani. Nosza, elkezdték hát híresztelni azt, hogy magával, Beelzebubbal, az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöket. Elkezdték híresztelni, hallottuk az ige szakaszból, hogy tisztátalan lélek van benne. Azaz, az Isten nyilvánvaló világossága előtt akarattal behunyták a szemüket, és azt mondták rá, hogy ez sötétség. Jézus Krisztus, amikor arról beszél, hogy kik is az ő testvérei, akkor ez a következő, amit megérthetünk az ige szakaszból. Nem azt mondja tehát, hogy a jó emberek az ő testvérei, még csak nem is azt, hogy azok, akik hiszik, hogy van Isten, hanem így fogalmaz, akik cselekszik az Isten akaratát. Azok. Az én testvéreim, akik cselekszik az Isten akaratát. Azok az ő testvérei tehát, akik nem csak beszélnek róla, hanem keresik is a kapcsolatot vele. De nem azért keresik a kapcsolatot, és nem azért mennek oda hozzá, hogy aztán megvádolhassák, mint ahogy ezek a farizeusok, írástudók tették, hanem akik őszinte vágyjal a szívükben mennek oda hozzá, és valóban szeretnének közösségbe kerülni vele, hiszen Isten ezért küldte el őt ide a földre, hogy őt a szívünkbe fogadva magával, Istennel juthassunk közösségre. Hiszen Isten, így mondja a Szentírás, nem akarja a bűnös halálát, hanem azt akarja, hogy a bűnös megtérjen az ő gonosz útjáról, és éljen. Isten nem akar minket elpusztítani, de azt akarja, hogy hagyjuk abba mindazt, ami gonosz, ami utálatos az életünkben, ami neki nem tetszik, azt ne cselekedjük tovább. Fordítsunk hátat mindannak, és éljünk egyre kiteljesedő gazdag isteni életet. Ez az ő akarata. Márk evangéliumának ugyanebben a fejezetében, a 7.-8. versetben olvashatjuk a következőket. Jézus pedig tanítványaival együtt elvonult a tenger mellé, ahová nagy sokaság követte Galileából, valamint Júdeából és Jeruzsálemből, sőt Idumeából, a Jordánon túlról, Tírus és Szidon környékéről is nagy sokaság ment hozzá, amikor hallottak arról, milyen nagy dolgokat visz véghez. Ebből is sejthető az, hogy nagyon sok beszélgetés témája lehetett akkoriban Jézus, az ő személye, tanítása, csodái főképpen. De annak, aki még csak beszél róla, annak még igazából nincs köze hozzá. Ezek az emberek, akik ott ültek viszont Jézus Krisztus körül, akikre ő mutatott, hogy ők az én anyám és testvéreim, ők legalább vették a fáradtságot, és oda mentek Jézus Krisztushoz, megkeresték őt. Azok között, az emberek között ott Jézus körül nyilván sokan voltak olyanok, akik még ennél is többre vágytak. Akik megérezték azt, hogy most jött el az a pillanat, most, hogy Jézust megismerhetik, hogy találkozhattak vele, amikor az életük olyan fordulatot vehet, amelyre a szívük legmélyén már régóta vártak. És így hallgatták Jézust. Szinte szívták a szavait magukba. És mondhattak körülöttük Jézusról bármit is. Nem tudták eltántorítani őket tőle. Még azzal sem, amiről olvastunk, és volt is itt már szó, hogy azt terjesztették Jézusról, hogy tisztátalan lélek van benne. De ezek az emberek, akik ott voltak Jézus mellett, akikre ő mutatott, ezek nem engedték, hogy bármi is elbizonytalanítsa őket. Nem estek kétségbe, nem ijedtek meg, akkor sem, amikor talán gúnyolódással találkoztak, vagy ellenséges szavakkal közeledtek hozzájuk emberek. Egyébként is, amit addig tapasztaltak Jézus Krisztus közelében, az csak még jobban megerősítette bennük azt a felismerést, hogy Jézusra van szükségük. Azok cselekszik tehát az Isten akaratát, akik odafordulnak Jézus Krisztushoz, akik őt keresik, a vele való kapcsolatot. És azok cselekszik az Isten akaratát, akik hiszik, hogy ő a Krisztus. Ez a görög szó, a héber messiás fordítása is ezt jelenti. Felszent. Az Ószövetség idején három különösen is nagy felelősséggel járó feladatra a profétai, a papi és a királyi tisztségbe úgy iktatták be a kiválasztott szemét, hogy olajat öntöttek a fejére. Ez mintegy az Isten pecsétje is volt, hogy hozzátartoznak, hogy neki kell, hogy engedelmeskedjenek. De egyben az ő gazdag áldását is kívánta a jelöltekre. Úgy áldjon meg az Isten benneteket minden jóval, ahogyan ez a drága olaj most tékozó bőséggel folyik le a hajadon, végig a szakálladon. A felkenetés az egyben a felhatalmazás jele is volt. Akit Isten felkent, az az ő nevében. Az ő megbízásából, az ő képviseletében végezheti a munkáját. Révi zsidó váradalom volt az, hogy Isten elküldi majd azt a teljhatalmú képviselőjét, akit az ószövetségi proféták megígértek, aki által ő maga cselekszik, és népét, mint proféta, főpap és király megszabadítja, megajándékozza, megsegíti. Ez a váradalom Jézus idejében különösképpen is erős volt. Nagyon várták akkor a zsidók a messiást, és sokan bizony vissza is éltek ezzel, és kikiáltották magukat messiásnak. És akkor Jézus egyszer csak, még mint ismeretlen fiatalember, elment Názáretbe, ahol felnevelkedett, és szombatnapon bement a zsinagógába, felolvasta Ézsaiás próféta könyvének 61. részéből az első néhány verset: az Úr lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek. És aztán majd ezekhez a versekhez hozzáfűzte azt a mondatot: ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. Ezzel a kijelentésével Jézus olyan felháborodást keltett a názáretiekben, hogy majdnem megölték. Lehetetlen volt nekik elhinniük azt, hogy ez a názáreti Jézus a Krisztus, az Isten felkentje. Ahogyan viszont elkezdte Jézus a működését, minden jel arra mutatott, hogy valóban ő a Messiás. Itt is láthattuk. Abból, hogy ördögöket űzött, abból, hogy vakoknak adta vissza a szemevilágát, abból, hogy betegeket gyógyított. És hogyha valaki valóban az Isten felkentjének nevezte, akkor nem utasította vissza. És amikor Isten lelke kijelentette a benne hívőknek, és azok megvallották, annak mindig különös ünnepélyessége volt. Az evangéliumokat olvasva azonban arra is felfigyelhetünk, hogy Jézus többször is megtiltotta a körülötte lévőknek azt, hogy így beszéljenek róla. Azt kérte tőlük, hogy ne híreszteljék ezt. Vajon miért? Azért, mert az akkori messiás váradalom politikai tartalmát semmiképpen sem vállalta Jézus. Ő nem azért jött, hogy megszabadítsa Izraelt a római elnyomás alól, és a többi nép fölé emelje, ahogyan azt akkor a zsidó nép akarta, hanem azért jött, hogy megszabadítsa az emberiséget a bűntől, ahogyan azt a mennyei atya akarta. Éppen ezért hangzott így az első keresztény hitvallás: Jézus a Krisztus, vagyis a Jézus nevű tanító az Isten felkentje, őt Isten küldte el, és benne teljesedtek be a messiási proféciák. Egyedül tőle várjátok hát a szabadítást. Ez a Krisztus hit a Biblia szerint azt jelenti, hogy elfogadjuk Jézust prófétánknak, aki mindenben igazat mondott, és így bízzuk rá magunkat. Elfogadjuk, mint főpapunkat, aki önmagát áldozta fel a Golgota keresztjén, és elfogadjuk őt, mint királyunkat, akié minden hatalom menjen és földön, akinek az oltalmában biztonságban vagyunk, parancsait viszont engedelmesen teljesítjük. Testvérek, Jézus Krisztus most itt van közöttünk is. Mi is körülötte ülünk, mint egykor ott az emberek, és végignéz rajtunk is. Megnyugodhat a tekintete úgy rajtunk, mint testvéreink? úgy, mint olyan embereken, akik az Isten akaratát cselekedtük. Hogyha talán még nem így van, akkor kérjük az ének szavaival, szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet, személyemet nevesse meg, szelíd szemed, Úr Jézus. Szelíd szemed, Úr Jézus, tekintsen rám, ha roskadok, adjon békét, bocsánatot, szelíd szemed, Úr Jézus. Végül ebből a bibliai történetből azt is megérthetjük, hogy azok cselekszik az Isten akaratát, akik vállalják a közösséget a többi Krisztus hívővel. Jézus mellett az világos számunkra is, akik hallottuk most az igét, hogy nem egy ember üldött akkor, mint ahogy ma sem egy ember vagy egy-két ember tartozik hozzá. És hogyha Jézus őrájuk nézve azt mondja, hogy a testvéreim, akkor ez azt jelenti, hogy ők is testvérei egymásnak. És azokról, akik ott ültek akkor Jézus Krisztus körül, nem olvashatunk olyasmit, hogy valaki azt mondta volna, amikor odament Jézushoz, és látta a többieket is, hogy én ott azt ismerem, és hogyha ilyen emberek jönnek Jézushoz, akkor én inkább itt sem maradok. Hogyha ő itt marad, akkor én inkább elmegyek. Meg nem mondtak olyasmit sem, legalábbis nem olvasunk róla, hogyha ilyenek a Jézus Krisztus köré gyülekezők, akkor én inkább nem is akarok hozzájuk tartozni. Mi az, ami összeköti ezeket az embereket? Pál apostol így foglalta össze az Efézusi levélben, és egyben biztat is bennünket, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test, és egy a lélek, nagybetűvel írva. Amint, hogy egy reménységre kaptatok elhívást is, egy az Úr, egy a hit, egy a keresség. Engedjük, és kérjük imádságban, hogy így kapcsolódhassunk mi is egymáshoz, hogy egymás megítélése helyett inkább segítve, támogatva egymást abban is, amit a Tesszalonika beliekhez írott levélben így olvashatunk, az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek. Vagyis, hogy egészen átjárjon minket az ő szentsége, betöltsön Jézus Krisztus tisztasága, hogy félre legyünk téve az ő számára, hogy csak is ő használhasson bennünket, de ő bármire használhasson minket. És erre mi mindig örömmel készen legyünk. Jézus Krisztus tehát azt mondta, hogy akik az ő akaratát cselekszik, azok az ő testvérei. Adja Isten, és mi pedig adjunk a szívünkben választ, még ma Istennek, és bocsássuk magunkat az ő rendelkezésére, hogy valóban így tartozhassunk hozzá, hogy tényleg mi is a testvérei közé tartozzunk, és aztán egymást is így hordozzuk szeretetben. Ámen. Háromszázadik dicséretünket keressük meg, és az első két verszakát énekeljük el most. 300. énekünk első verszaka így kezdődik. Lelkem drága Jézusa, hozzád halt a félelem. Míg üvölt a haptusa, s nő a vész a tengeren, rejts el, rejts el. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged most is, a te kimondhatatlanul nagy szeretetedért. Bár mi emberek fordítottunk neked hátat, és te mégsem hagytál bennünket magunkra. Köszönjük, hogy nem akarod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Köszönjük ezt a csodálatos jó akaratot, hogy te ilyen indulattal vagy irántunk emberek iránt, és köszönjük, hogy te mindent megcselekedtél ezért, hogy adtad nekünk az Úr Jézus Krisztust, hogy Jézus Krisztus magára vette istentelenségünk ítéletét, hogy ő szenvedte el az ítéletet ott a kereszten, azért, hogy mi bocsánatot kaphassunk tőled, azért, hogy mi közösségre juthassunk veled. Áldunk és magasztalunk ezért a kegyelemért. És úgy könyörgünk, Urunk, hogy bocsáss meg nekünk, hogyha még mindig nem nyújtottuk ki a kezünket a kegyelem után, és arra kérünk, légy nekünk segítségül, hadd vegyük komolyan az ige figyelmeztetését, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Segíts nekünk, hogy megkeményedés helyett kinyílhasson a szívünk előtted egészen, hogy be tudjunk téged, Úr Jézus Krisztus, fogadni a szívünkbe, az életünkbe, hogy újjászülhess bennünket, hogyha még erre nem kerülhetett sor, és így hadd tartozhassunk mi valóban hozzád, hogy ne csak névleg legyünk keresztjének, hanem valóságosan is a te követőid legyünk. Hogy hadd tudjuk mi is boldogan vallani, hogy Jézus a Krisztus. Ő az Isten feltentje. Hogy ő nem csupán egy csodálatos jó ember, nagyszerű tanító, vagy éppen vallás alapító, hanem ő az, aki tőled jött, aki te küldtél, aki maga is Isten, és aki a mi szabadításunkra jött el ide. Segíts nekünk abban is, hogy fontos legyen számunkra a vele való kapcsolatunk ápolása, hogy mindennél fontosabb legyen ő maga, az ő lénye, és a vele való közösség. Hogy ezért is így vegyük kezünkbe újra és újra a Szentírást, így várjuk, hogy mit akarsz te mondani nekünk azon keresztül, és így forduljunk oda imádságainkban, hogy igazi beszélgetés alakulhasson ki közöttünk, és hogy a beszélgetés, ez a kapcsolat folyamatos legyen. Urunk, kérünk téged, légy abban is nekünk segítségül, hogy tudjuk igazán vállalni a te gondolataid szerint a Krisztus hívőkkel a közösséget, hogy itt tartozhassunk a gyülekezethez. Kérünk, Urunk, segíts nekünk abban is, hogy igazán rendelkezésedre tudjuk magunkat bocsátani, hogy komolyan vegyük azt a kijelentésedet is, hogy a te akaratod az, hogy megszentelődjünk. És köszönjük, hogy így válhatunk áldássá igazán környezetünk számára is, hogy így fogjuk tudni a ránk bízottakat is helyesen és jól szeretni. És így fogunk tudni valóban jó cselekedeteket végrehajtani. Ezzel fogjuk tudni igazán segíteni egymást is. Kérünk téged, könyörülj meg mindebben rajtunk. És imádkozunk most hozzád egész gyülekezetünkért, könyörgünk hozzád betegjeinkért, a magukra maradottakért, és különösképpen is imádkozunk most hozzád azokért, akiknek az elmúlt héten szerettük ravatala mellett kellett megállniuk. Kérünk téged, hogy te légy az ő áldott orvosuk is, hogy hadd tudjanak hozzád fordulni, téged hívni segítségül a nyomorúság idején, hogy szabadításodat, békességedet ők is átélhessék, megtapasztalhassák. Maradj velük, a te békességeddel kérünk. És imádkozunk, Urunk, most ezért az új tanévért, amely elindult a napokban. Imádkozunk hittanos gyermekeinkért, az ő családjaikért, és azért, hogy mint több szülő rádöbbenhessen arra, hogy nem elég csak a gyermekük testi szükségleteiről gondoskodniuk, hogy azzal nem adnak meg neki mindent, mert éppen a legfontosabbat nem adják meg neki, hogyha a lelkére nem gondolnak. Imádkozunk azért, hogy minél több szülő fontosnak tarthassa azt, hogy gyermeke megismerhessen téged. Így könyörgünk hozzád, Urunk, a gyermekek között folyó munkánkért, szolgálatunkért is, és áld meg azokat is, akik ebben tevékenykednek. Maradj mindnyájunkkal, egész egyházunkkal és népünkkel kérünk. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne titkozódjunk, ne átkozódjunk, látva sok-sok nyomorúságot, nehézséget, hanem végre, hadd tudjunk teljes szívvel odafordulni hozzád, hogy mind többen megláthassanak téged, és elfogadhassanak téged, Uruknak. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézustól tanult imád. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg népünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Sok szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a ránk következő hét gyülekezeti alkalmaira is. Hétfő este 6 órától istentiszteletet tartunk, csütörtökön este 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaóránk lesz. Pénteken 6 órától ifjúsági bibliaórát tartunk, a nyári szünet után pedig újra beindul a péntekesti bibliakör is, tehát este 7 órától pedig a bibliakör lesz. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentiszteletünk, és ezzel egy időben most már, szintén a nyári szünet után, a gyermekek számára is tartunk gyermekórát. Hirdetem azt is, hogy szeptember 10-én, tehát egy hét múlva vasárnap délután 4 órától imaórát tartunk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, hogy együtt vihessük Urunk elé gyülekezetünk ügyeit és a ránk bizottakat. Szeptember 17-én 4 órától pedig szeretett vendégséget tartunk. Ezen a szeretett vendégségen szeretnénk beszámolni a nyári gyülekezeti csendesetünkről, képekben is és szóval is. És szeretnénk egy kicsit többet mondani arról is, hogy mit kaphattunk a mi Urunktól, tehát a hétnek a témájáról, igéjéről is szeretnénk többet szólni. Szeptember 24-én kerül sor tanévnyitó istentiszteletünkre. Délelőtti istentiszteletünkön a gyermekek is szolgálnak, és ugyanazon a napon délután 4 órától pedig családi istentiszteletet tartunk. Hirdetem azt is, hogy október 4-én 19 órai kezdettel egy történelmi emlékest megtartására kerül sor a Városi Ifjúsági Klubban, tehát Károly Király utca 3-as szám alatt, ezzel a címmel, hogy Gróf Mikó Imre Erdély Széchenyije. Szeretettel várjuk a testvéreket ezekre az alkalmainkra. Az elmúlt héten Ravatal mellett is meg kellett állnunk, Joanna Auréliától született Kerekes Arankától búcsúztunk, aki 1937. november 15-én Nagyenyeden született, és ezesztendő augusztus 15-én Budapesten hunyt el. Jézus Krisztus mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én megnyugvást adok néktek. Ezt a megnyugvást, a Jézus Krisztustól jövő békességet kívánjuk minden megszomorodott szívű testvérünknek. Az adakozás lehetőségét is hirdetem. Gondoljunk Jézus Krisztus jótéteményére, aki gazdag lévén szegényé lett, éreztünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Az elmúlt vasárnapi perselypénzünk 15.950 forint volt, a diakóniai perselyben pedig 2.600 forint volt. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. Tudom azt, hogy gyülekezetünk tagjai közül nem kevesen vágynak arra, hogy az alkalmainkat istentisztelethez méltó, valóban istentisztelethez méltó körülmények között tarthassuk. Gyülekezetünk vezetősége sem kivétel ez alól természetesen, és úgy látjuk, hogy most eljött ennek az ideje, annak az ideje tehát, hogy azért valamit cselekedhessünk is, hiszen a szükséges anyagi fedezet is a rendelkezésünkre áll külső forrásból. Ezért tehát szeretnénk bizonyos munkákat elvégeztetni most az elkövetkezendő hónapokban. Szeretnénk felújítatni az úrasztalát, a mózesszéket, a szószéket. Szükség van az elektromos vezetékek teljes cseréjére is itt a templomban. Új lámpák kerülnek elhelyezésre, és úgy, hogy azok valóban odavilágítsanak, ahol a testvérek ülnek, tehát ahol a székek is vannak. És a padló cseréje, valamint természetesen a végén a templom teljes festése sem maradhat el. Külön ékessége lesz ennek a felújított templomnak az az ólomüvegablak, amely az úrvacsora jegyeit, tehát a kelyhet és a kenyeret ábrázolja majd, és itt ebbe a falba kerül majd beépítésre. E munkák elvégzése közben itt istentiszteletet nem fogunk tudni tartani, ezért körülbelül 2 hónapig a vasárnapi istentiszteletek az evangélikus templomban lesznek majd. Tájékoztatni fogjuk a testvéreket arról, hogy mely vasárnapokat érinti ez. Most még ugyanis nem kaptunk pontos visszajelzést minden mestertől, tehát ezért nem tudjuk megmondani a munkák idejének az munkák elkezdésének az idejét. Kérjük mindenhez majd a testvéreknek a türelmét, meg a megértését. Az is sokunk vágya, hogy nagyobb és tágasabb templomban magasztalhassuk Istent. Ez kétféleképpen képzelhető el. Az egyik, hogy a mostani épületünk kiegészül egy teljesen új templomrészsel. A másik pedig, hogy a város valamely pontján építünk egy új templomot. Ezekről is részletes tájékoztatást fogunk adni a következő vasárnapokon a testvéreknek, illetve nem csak itt adunk tájékoztatást, hanem megjelenik egy rendkívüli száma a gyülekezeti hírlevelünknek, és abban is, és ehhez a hírlevélhez fogunk csatolni mellékletet is, és ebben lesz a testvéreknek arra lehetősége, hogy a véleményüket kinyilvánítsák. Tehát, hogy mit tartanak igazán jónak, és természetesen arra is lesz lehetőség, hogy odaírják azt is, hogy mivel tudják, hogyan, milyen módon támogatni annak a megvalósulását. Az elkövetkező vasárnapokon tehát mindezekről folyamatosan tájékoztatni fogjuk majd a testvéreket. Most pedig istentiszteletünket énekléssel fejezzük be, a 398. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el végig mind az 5 verszakával, az 5. majd fennállva. 398. dicséretünk így kezdődik: Úgy lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fénye süt. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.